nézőt, hallgatót, meg a két kedves vendégünket, akik ma Ibsen órájának az értelmezésében lesznek a segítségünkre. Két vendégünk, Terdik Nyíltakács Szilvia, aki a Bókaiban tanít irodalmat, magyar tanár, illetve Huszárné vendég Andrea, aki pedig a Szilveszter János Református Gimnáziumból érkezett hozzánk, és szintén magyar tanár, Iminek kollégája. Na, a Nórát választottuk a mai megbeszélésre, igazából főleg azért, mert rövid, és nem akartunk hosszú regényt olvasni, de én nagyon örültem neki, mert én a Nórát nagyon szeretem, és igazából azon kevés szöveg közé sorolom, amit úgy gondolom, hogy tényleg érdemes tanítani az iskolában, mármint, hogy tényleg, tehát ugye szól valami olyanról, ami ilyen evidens életérzését lehető. Na most azt is elárulom akkor ünnepélyesen, hogy a Nóra az emelt szintű tételiradalomból, szódai tétel, és ezért megpróbálunk majd úgy haladni, hogy fel lehessen akár építeni a beszélgetésünkből egy feleletet. Bár ugye az 15 perc, ami 80, nem akarok megválni, de hogy mégiscsak segítségére legyünk azoknak, akiknek esetleg erre igénye van. És ezért én egy picit messziről indítanék, és azt kérdezem tőletek, hogy azt úgy tartjuk számon, meg nyilván ti is azt mondjátok a gyerekeknek, hogy a modern színháznak valamiféle megszületése ez, ugye, amikor az Ibsen és a Csehov írni kezdenek. Sőt, még arra is emlékszem valami szakirodalomból, hogy a modern színház akkor kezdődik, amikor a Nóra úgy szól, hogy Torvald ül le beszélni, ez egy ilyen szimbolikusabb. De hogy igazából az igazán nagy újszerűsége, mert mégsem tudom, hogy pontosan micsoda, mert vannak erre ilyen műszavak, hogy analitikus dráma, meg szimbolista dráma, de ezek picit olyanok, mintha utána találtuk volna ki, vagy valami kategóriát adjunk neki.
Az analitikus dráma már a görögökre is igaz, szóval az ilyen szempontból nem igazán.
Igen, ugyanúgy jutott eszembe, amikor ezt a kérdést megfogalmaztam, hogy hát az Oedipus király, az mitől nem analitikus dráma. Szóval mi az hát, különbség?
Nekem, hogyha az Oedipus királyról van szó, akkor igazából az meglep egy kicsit, hogy milyen későn, tehát viszonylag milyen későn talált rá a modern dráma erre a módszerre, vagy erre a szemléletre, hogy lehet úgy is drámát írni, hogy nem feltétlenül kell eseményeknek történni, nem? Tehát, hogy nekem ez volt a furcsa, hogy hát az Oedipus király az egy alap, amit egy nyilván évszázadokon keresztül láttak, vagy ismertek, vagy hát nem is tanítottak, és hogy hát az Oedipus az egy, nem is tudom, tehát nekem most vitatkozhattok velem, szerintem a világ egyik legjobb drámája, és hogy ez úgy nem volt, nem lett gyakorlat. Tehát nyilván mondjuk a Hamletben van egy ilyen szál, hogy egy régi eseményből aztán kicsirázik valami, de hogy egy egész dráma erre legyen fölépítve, és hogy egy milyen jó drámát lehet csinálni, mert hogy ez igen, tehát a Nórát én is nagyon szeretem, egy nagyon jól megírt dráma, hogy nekem ez a Nórával kapcsolatban a mindig meglepő, hogy mondjuk miért nem jött rá erre, vagy nem is tudom, lehet, hogy rájött, de hogy miért nem írtak korábban ilyet, nem? Tehát, hogy miért kell, tehát nyilván ugye ez a színjátszással összefügg, hogy eseménynek ott kell történni, de hát azért voltak nagy újítók itt a drámai irodalom története során.
Nekem ez egy ilyen, annak idején, amikor először találkoztam vele, akkor mindenképp egy ilyen revelatív élmény volt, hogy na hát, ez is irodalom, és azt hiszem, hogy pont az ragadott meg benne, amitől ma annyira ternek, meg ugye ilyen korszakosnak szoktuk érezni, vagy annak tartjuk, hogy tulajdonképpen a hétköznapi élet van odarakva elénk a színpadra, tehát olyanek élnek és beszélnek ott előttünk, akik szembe jöhet másnap az utcán, most függetlenül attól, hogy a kor az valamelyest más. Tehát nekem, akinek ugye nagyon nem volt meg annak idején így 17-8 évesen az ókor irodalom, tehát például Oedipus király, ez teljesen új élmény volt, mert minden addigi olvasmányélményem, ami a nagy klasszikusokat illeti, az annyira távol esett az én saját világomtól, és aztán jött egy ilyen dráma, amiben meg azt éreztem, hogy ezek olyan húsvér emberek, akik tényleg létezhettek, vagy létezhetnek.
arra nem tudok válaszolni, hogy fiúknak vagy lányoknak, mert én alapvetően nagyon kevés fiút tanítok, és nagyon sok lány, tehát ilyen reprezentatív mintát nem tudok. Viszont azt szerintem az nagyon jó, hogy erről, tehát hogy ilyen felállásban beszélünk róla majd, amikor itt rátérünk konkrétan erre, akkor mi van itt ebbe a párkapcsolatban, ez érdekes lesz majd. Meg kíváncsi vagyok, hogy látod.
Ugyanígy, én nálunk is csupa lány van, és hát azért én emlékszem ilyenre, hogy azt mondta az egyik kislánya az óra után, hogy hát ő neki most lehet, hogy haza kell menni, hogy szakítson a barátjával, és hogy tehát, hogy ez igen, félre megy.
Hát jel, mondjuk a fiúknak is azért fontos szerintem megérteni, hogyha mondjuk nyomatják ezt a magatartást, akkor nem lesz ez egy hosszú távú kapcsolat, vagy hogy lehet az csak, hogy ott mindig valaki sérülni fog. Na, hát érdekes.
De most előre szaladunk ezzel, de hát ha már ezt...
Tudom, nem akarok.
De nem szaladhatunk. Csak hogyha már ezt nem lesz egy hosszú távú kapcsolat, akkor ezért mondjuk ide gyorsan, hogy dehogy nem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy a nőknek a döntő többsége az ilyen kapcsolatokban van benne, és nem veszi észre. Tehát, hogy ez egy teljesen bevett dolog, és azért az pedig Ibsennek a zsenialitása, hogy ez a Thorvald, ez azért nagyon finoman agresszor. Tehát, hogy itt a harmadik felvonásig, amíg ugye meg nem elolvassa a levelet, addig ezek félmondatok, amikre persze ki vagyunk hegyezve, mert azokat figyeljük, de hogyha ezek egy házasságban hangzanak el, akkor ezek nem feltűnőek.
Egyébként abban vitatkoznék veled, hogy nem biztos, hogy a nő, tehát lehet, hogy felcserélhető ez a kettő, tehát az, hogy a Helmer típusú, meg a Nóra típusú ember, az szerintem van oda is, meg vissza is, tehát férfi is, meg nő is, tehát igazából inkább egy ilyen gondolkodásmód az, amiről itt érdemes beszélni, hogy ugye vannak olyan embertípusok, akik egy ilyen sérült kapcsolatnak a problémáit áthidalhatónak, vagy megoldhatónak látják-e akkor, hogyha egyébként úgy minden egyéb körülmény rendbe jön. És ez nem biztos, hogy egy nőre jellemző, hogy ő nem fogadja el, egy férfire meg, hogy igen, hanem ez szerintem itt fölcserélhető a férfinő szerep. Tehát egy sokkal általánosabb, ilyen kétféle világhoz való viszonyulási módról van szó. És hogy nem tudom, hogy mondtátok, hogy ti is úgy érzitek, hogy a világban, és hát ezt nehéz kimondani, de hogy lehet, hogy tényleg inkább Helmerek élnek, mint Nórák, vagy hát a házasságokban.
Hogy azért is élnek már kevesebben a Nórák, ugye nem tudjuk, hogy a 19.-20. század fordulóján mennyien éltek a Nórák, mert ennyire azért már nem tudjuk elzárni őket. Szóval, hogy ennek ez az oka. Nem az az oka, hogy a világunk az nem mennyivel igazságosabb lenne, vagy hogy a Helmerek javára dőlt volna el. Na bocsánat, és Imi, mondd el, amit akarsz.
Csak azt akartam mondani arra a kérdésre visszautalva, hogy mitől modern ez, hogy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen a drámában ugye már eleve ugye a műnemnek a kialakulásánál is ugye fontos volt maga a téma, és hogy az a környezet, ahol ezeket használták. Meg az, hogy ugye milyen funkcióval íródnak ezek a szövegek, hogy milyen témák jelennek meg, és hogy igazából nem a forma az, ami modernebb, mert ez nem igazán tud modernebb lenni, hanem hogy maga a téma. Pont az ugye, hogy például itt a Nóránál, hogy itt a női alávetettség az végre kibújik, és valahogy így fölüti a fejét, és az ember láthatóvá teszi, így Ibsen láthatóvá teszi itt, és hogy új dolgokról kezdünk el beszélni, akár itt a nemi egyenlőségről, vagy egyenlőtlenségről, ami egy tök új mozdulat, mert hogy előtte erről viszont tényleg nem volt szó. Tehát, hogyha megnézitek mondjuk Molière-t, hogy miről beszél, ugye ott van egy csomó mindenben 14. Lajosnak a napisten mi volt, hogy ráborul a jótékony... Tehát, hogy ez a orgonra ugye, hogy hogyan menti ki, ugye a király átlát mindenféle intrikán, és akkor kimenti őt, de éppen ott akkor ez neki a célja. Ugye a görögöknél az a cél, hogy a társadalmat, hogy ezt a politikai nézeteket, ugye a demokráciát azt erősítse. Itt meg az a cél, hogy végre olyan aktuális problémákkal kezdjünk el foglalkozni,
Egyébként,
Amit írtak
bocsánat, csak
emberek, hogy nézzük.
Molière azért elég vastagon beszél a társadalmi problémákról, és kimondottan a nők helyzetével a tárgyív tele van, hogy miért ne ad hozzá a lányodat egy kényszerházasságba. Tehát,
Jó,
hogy azért,
oké.
tehát pont azt gondolom kivétel, de valószínűleg ő a kivétel, tehát hogy egyébként igazad van.
Nem, azt, tehát hogy nem azt mondom, tehát hogy alapvetően mindig egy társadalmi problémával foglalkozik, mert ugye Shakespeare is társadalmi problémával foglalkozik a Róma és Júliával. Csak azt mondom, hogy mi, amitől modern a dráma, az az, hogy modern problémával kerül szembe. És hogy, mert hogy azért a Tártüfben sem jelenik meg mondjuk az, hogy egy ilyen óra szintű karakter, aki azt mondja a férjének, hogy akkor eddig is ne tovább, mert hogy ilyen nincsen ott. Tehát csak azt mondom, hogy aktuális problémával foglalkozik, és attól modern, hogy már maga a probléma lett modern.
Az én kiadásomban volt a hátulján egy ilyen kis jegyzet a darabról, és abból tudtam meg, hogy ilyen nőjogi aktivista volt az Ibsen, tehát keresztül akarta vinni, hogy a női könyvtártagoknak is legyen szavazata, nem tudom milyen olvasókörben. És hogy nagyon azokon vette, hogy a korszellemre ráállásunk, hogy a nők sem támogatták ezt az igényét, mert hogy úgy gondolták, hogy az ő információikkal és világlátásukkal nem kellene ilyen nehéz kérdésekbe válaszolni. Széllel szemben futott ezzel az időszakban.
Viszont tudjátok, hogy függetlenül attól, hogy ez nyilván ugye ott a korban benne van ez a kérdés, meg ugye Ibsen, hát nyilván szívén viseli ennek a kérdésnek a sorsát, vagy megoldási lehetőségeit, de mégsem egy ilyen programdráma lesz. Tehát, hogy az úgy zavaró lenne, hogyha kimondottan és nyílegyenesen most ez az emancipációnak egy ilyen mintadrámája lenne, hanem sokkal messzebbre mutatnak itt a szerintem a kérdések. Tehát, hogy ettől jó, hogy nem reked. Tehát nyilván ti is láttok olyan filmeket, mondjuk, vagy színdarabokat, hogy mondjuk van egy divatos téma, nem tudom, Me Too, és akkor a maga a program, az túlmegy, tehát elnyomja lényegében a művészi karaktereket, vagy a művészi lehetőségeket, és itt szerintem Ibsen nagyon jól egyensúlyoz ilyen szinten, hogy az is benne van, tehát ez jó, ez egy tényleg egy ilyen első drámának, amit így föl lehet mutatni, hogy tényleg itt ugye először fogalmazódik meg egy fontos kérdés, de függetlenül ettől ez önmagában, mint egy műalkotás, úgyis egy kiválóan megírt darab. Tehát tovább lehet gondolni. Tehát hogyha most már ezek a kérdések nem úgy vetődnek föl, mint ahogy Ibsen korábban, attól erre lehet 3-4-5 órát építeni az irodalom tananyagon belül. Én például szoktam tanítani, és hát ezzel le lehet szöszölni.
Szóval ehhez kapcsolódóan csak annyit, hogy annyira nem program ez az egész, amit megjelenik a Nórába, hogy ugye nem is ad választ Nóra sem, ugye a férjének a végén, amikor kérdezi, hogy meddig lesz ez így, meg hogy hogyan most akkor idegenek leszünk egymásnak, meg ének, és hogy így nem tudja megmondani azt, hogy igen-e vagy nem, meg hogy meddig, mert hogy igen, hogy pont ez olyan, nem egyáltalán nem ilyen didaktikus, mert hogy nem is lehet erre igazából válaszolni. Valószínűleg Ibsen se tudja erre a választ, nem is kell erre választ, mert mindenkinek más ez az egész dinamika, amíg teszem azt mondjuk újra ugye összemelegedhetnének, ha egyáltalán összemelegednek-e. Tehát egy csomó, tehát és pont ettől mondjuk annyira realista, mert tényleg ez a valóság.
Különös is lenne egy ilyen nőjogi szentencia a Nórának a szájából, aki 3 perce ébredt öntudatra.
Igen. Mehetünk a szereplőkre.
Szereplőkre áttérve gondoltam, hogy megosztom veletek azt a két élményemet. Az egyiket, hogy a gyerekeket határozottan idegesíti a Nóra az elején. Én lehet, hogy már ilyen megértőbb vagyok vele, vagy lehet, hogy nem emlékszem az első olvasásra, de azért színpadon engem is tud, tehát jó idegesítővé lehet tenni ezt a figurát. Aztán utána nyilván a fordulatról majd később beszélünk, csak hogy azt akartam még emellé mondani, hogy ehhez képest a Krisztin, aki ugye a párhuzamos női főszereplő lenne, ő meg bántóan egyszerűen van beledobva a darabba, és hogy most, hogy egy csomó nagyon szépet mondtunk a Nóráról, azért ezt hozzátenném gyorsan, hogy már dramaturgiai hiba, ahogy beül ez a nő a nappaliba, és egy monológban elmondja, hogy mi történt vele eddig, nem tudjuk, hogy honnan ismerik egymást, és ki ez. Tehát, hogy úgy lett oda dobva, mint egy ilyen szereplő, aki nagyon kell a drámai mozgásnak a beteljesítéséhez, de hogy igazából nem akarok vele ezen kívül semmit.
Igen, egyébként erre én is gondoltam, vagy ilyen érzésem nekem is volt, hogy a valószínűséget ez egy kicsit, hát, hogy is mondjam, felfüggeszti, hogy tehát, hogy ilyen nincs, hogy karácsony délután egyszer csak beállít egy nő, és akkor ott tölti szinte az egész napot, aztán a következő napokon is újra és újra megjelenik a tizenéves, sőt, lehet, hogy 20 éve nem látott barátnő. Tehát, hogy igen, tehát, hogy olyan erőltetetnek is tűnhet, hogy mit keres ő ott, hogy miért van szükség. Hát nyilván aztán kiderül, hogy miért van szükség az ő karakterére, de olyan indokolatlanul jelenik meg.
Lehet, hogy ebben van egy kis program, nem? Tehát, hogy a Krisztin is egy ilyen, tehát szintén annak a kornak egy ilyen nem hagyományos nőtípusa, és akkor őt most, hogy teljes legyen a kép, hogy van egy tipikus, ugye ez a Nórának az első énje, ami a drámának az első kétharmadában megjelenik, de már megjelenik egy ilyen Krisztin típusú is, aki el tudja igazgatni magát a világban, de őt a körülmény, tehát őt ilyen külső körülmények készítették erre, és akkor ott van a Nóra, akinél egy ilyen belülről jövő igény fogalmazódik meg. Tehát lehet, hogy egy ilyen, tehát hogy egy emberben nem lehetett ezt mindet megmutatni. Úgyhogy lehet, hogy ebbe tényleg van egy kis, tehát amit ilyen zavarónak érzünk, az lehet, hogy mégiscsak ez, hogy azért van benne egy ilyen, tehát egy ilyen nagyon direkt reflektálás a kornak egy divatos kérdés felvetésére. Nem?
Hát, hogyha nagyon, nagyon ilyen tükörszerkezetet akarunk ráolvasni, akkor egyébként a Thorvald és a Krogstad is tükrözik egymást, ugye ott van nagyon hasonló állami hivatal, csak az egyik lebukik a stiklijével, a másik meg nem. Most így megelőlegeztem a sötét elgondolásaimat a Helmer múltjáról.
De egyébként nekem az annyira nem szokatlan Ibsen drámánál, hogy ilyen hirtelen kerülnek elő olyan karakterek, akik ilyen élet, úgymond az életszerűtlen, de hogy igen, életszerűtlenül viselkednek. Mert hát azért melyik nem viselkedik életszerűtlenül sok esetben? Most csak mondjuk a Vadkacsára gondolva, de hogy akár itt is, hogy van egyfajta olyan stílus, ami, tehát mint hogyha Ibsent egyetlen nem zavarná, hogy sőt, talán inkább pont erre játszana, hogy ilyen lehetetlen helyzeteket hozzon létre. És hát ez, tehát hogy már eleve ez, amikor ott ugye Thorvald azt mondja, hogy mi a problémája a másik, hogy az, hogy már régóta ismerjük egymást, és hogy ez tegez engem. És hogy emiatt akarná leginkább eltávolítani, mert hogy az ő másik tegezi őt, és hogy ez számára teljesen tarthatatlan.
Milyen kínos.
Milyen kínos, szóval, hogy ezek a helyzetek részint olyan komolyan vehetetlenek, nem? Meg hogy
ez a... És ez a primadonnaság, hogy kicsinyes? Én kicsinyes? Akkor ezt most elintézzük.
Ja, szóval, hogy igen, ezek annyira nem lepnek meg.
Igen, itt a Krisztinnél azért feltűnő, mert maga a szöveg fölhívja rá a figyelmet. Ugye azt mondja a rangdoktor, hogy maga a Lindéné, és hogy én mennyit hallottam az ön nevét ebben a házban, és utólag rá is kérdez a Krisztin, hogy ez ilyen sima szájú ez az orvos, vagy miért mondta, hogy csomószor hallotta a nevemet, hogyha a férjed meg nem tudta, hogy ki vagyok. És ugye ezzel az Ibsen persze azt akarja mutatni, hogy a rangdoktorral meg tud beszélni dolgokat, a Nóra, a Thorvalddal meg nem. De nem ez jön le belőle, hanem az jön le belőle, hogy mi sem tudjuk, hogy ki ez a nő, tehát nekik egymás között nincsen egy olyan szavuk se, amiből kiderülne, hogy ők együtt jártak iskolába, vagy mit tudom én, a szomszéd kislány volt, és együtt játszott a délután. Tehát, hogy annyira hiányzik a két figurának a múltja, hogy ilyen tényleg ilyen panel szereplővé válik tőle a Krisztin. Mert de értem én persze, hogy nem akarom ezt túlhangsúlyozni, mert a Nóra van kidolgozva meg a Thorvald. Hanem azzal akartam, oda akartam kiukadni a szereplő elemzéssel, a szerep analízissel, hogy a rangdoktor, és lehet, hogy tévedek, de hogy mintha elsikkadna az értelmezésben, meg általában az előadásokban is. És engem kezd egyre inkább, vagy talán a legjobban ez érdekelni, hogy ez mi ez a szerelem, ami közte meg a Nóra között van, mert nekem nem olyan egyértelmű, hogy ez egy egyoldalú dolog, amit a Nóra egyből visszautasít.
Csak hogy szerintem Nóra nagyon is igényli a doktornak a szerelmét, illetve hogy részint ilyen, jó, nem mondom azt, hogy incselkedik vele, de hogy ilyen nagyon, nagyon nagy fokú naivizmussal áll hozzá a doktorhoz, és hogy ő is nagyon élvezi a társaságát, és ugye van is egy ilyen mondata, hogy hát, hogy oké, hogy valakiben szerelmesek vagyunk, valakivel meg jól érezzük magunkat, de hogy mintha ő se érezné át ennek a dolognak a súlyát, hogy ezzel mit mond, mert voltak éppen nem szerelmes a Torvaldba, hiszen ugye, hogyha az lenne, akkor végén nem lépne át ennyire könnyen rajta, hanem mint hogyha ő maga sem tudna, hogy valójában micsoda az a szerelem. És hogy a doktor ezt pedig tudja, ugye pont ezért is, ezért sem akar úgy meghalni, ugye, hogy ezt egész így titokban maradjon, de hogy hát maga a helyzet olyan, hogy a Nóra még nem képes őt választani, meg hát mondjuk egy ugye haldoklót miért is választana.
Azt mondja egyébként szó szerint, hogy van, akit az ember nagyon szeret, és van, akivel nagyon szívesen van együtt. Mm. És ha már azt mondta az Imi, hogy nem így cselekedik, vagy hogy túlzás lenne azt mondani, hogy így cselekedik. Nem így cselekedik? Egy picit nem így cselekedik?
Nagyon. Nem, hogy nem kicsit. Nagyon. Hát szerintem a Nóra, tehát picit, amikor meglepődést mut, vagy nem tudom, tehát amikor felháborodik azon, hogy a rangdoktor ezt kimondja, tehát ő nem azon háborodik fel, hogy ez a helyzet, hanem az, hogy ne, ugye valami ilyesmit mondani, most nem nyitottam ki, hogy nem szabadott volna ezt kimondania, mert hogy ez teljesen nyilvánvaló, hiszen Krisztinának is utalgat egy valamilyen öreg úrra, akinek ő tetszik, meg ugye ott van abban a jelenetben, amikor ugye a rangdoktortól a szívességet akar kérni, és akkor ott emlékeztek, egy selyemharisnyát mutogat neki, ami hát nyilván abban a korban egy kimondott, tehát hogy egy provokatív.
Egy intim
Igen. Tehát a Nóra nyilván tisztában van vele, hogy mi a helyzet, és ez is egy érdekes, hogy a kimondás mit változtat meg, nyilván megváltoztat valamit, tehát hogy nem a tény az, ami rejtve van, vagy nem tudom, mert azt szerintem azt tudják mind a ketten, hanem a kimondás. Ugye ez így kommunikációs szempontból lehet érdekes.
Meg egyébként tartalmi szempontból is érdekes, mert ez más esetekben is így van a darabban, hogy nem az a baj, hogyha csináltál valamit, hanem hogyha kiderül.
Igen.
Most nem tudok konkrét szöveg helyet mondani, de a Torvald is utalgat erre időnként, hogy azért, mert az apád az kompromitálva volt, de én nem vagyok kompromitálva, és azért nem tehetem meg. Tehát hogy nem az a lényeg, hogy erkölcseim vannak, hanem azért, hogy ez kiderül. Uh-huh.
Hát meg még ha itt a rangdoktornál tartunk, vagy rang, vagy rang, nem is tudom, hogy kell ejteni, akkor ugye, tehát hogy úgy érezzük, hogy egy ilyen kicsit háttérben lévő szereplő, vagy nem egy kidolgozott szereplő, de ő az, aki szerintem, hogy legelőször nagyon fontos dolgokat kimond. Tehát, hogy amikor az utolsó találkozáskor, ugye ez a nagy leleplezés előtt van, akkor beszélgetnek arról, hogy ki mi lesz az állarcos bálon a következő évben, és akkor ugye hát ott a Nórának azt mondja, de ezt be is jelöltem, ezt föl is olvasom, mert szerintem ez egy fontos mondat, azt mondja Helmernek, lépjen fel úgy a feleséged, ahogy a világban jár kell. Tehát, hogy ezzel úgy előkészít, tehát, hogy nyilván előkészíti a következő beszélgetést, tehát nyilván a rang tisztában van ezzel a, nem is tudom, tehát ezzel a Nórára kényszerített szerepjátszással, vagy valami előrejelzése is lehetne ez annak, hogy végre önmagának kell lennie. Tehát, hogy talán gondolhatunk arra, hogy a Ronk az, aki ismerheti a Nórát, vagy előbb látja az ő hát éppen küszöbön lévő sorsát, ezt így nem tudjuk. Ragnak szerintem nagyon fontos szerepe van, még hogyha keveset is szerepel ilyen dramaturgiai szempontból. És az, hogy a Nóra meg mit jelentett Ranknak, az meg ott később hangzik el néhány mondattal, nem tudom, ezt megfigyeltétek, a Rank utolsó mondata, az az, hogy ugye kér egy szálszivart a Helmertől, Nóra ad neki tüzet, és azt mondja, hogy köszönöm a tüzet. És ez, nyilván ez ugye azért áttételesen érthető, a kétszer is megköszöni a tüzet. És ez az utolsó mondat, amivel Ranka búcsúzik, hogy szerintem fontosabb az ő szerepe, mint amilyennek látszik.
Hát és ott van még valami, csak az a baj, hogy nem emlékszem, hogy az akkor van, amikor elmondja a Nórának, hogy haladoklik. De szerintem még
igen,
akkor van, amikor elmondja a Nórának, hogy haladoklik, nem akkor, amikor elbúcsúzik. És kimegy, és a Nóra, ahogy a Rang doktor kiindul színről, fölzokog, mert ugye eddig folytatta le magában, és azt mondja, hogy nem látom többet, sose fogom többet látni őket. Folytatja a mondatot, ami már ugye nyilván a gyerekekre, meg a Torvádra vonatkozik, de az eleje az még ugyanúgy vonatkozhat a doktorra.
Igen. Igen.
Az jutott még eszembe, de ez csak egy mondat, hogy az a fajta ilyen infantilizmus, ami a Nórát jellemzi, és ami az ő szerepe a házasságon belül, pont ez engedi meg, hogy flörtöljön a doktorral. Mert ugye az ilyen, jaj, de cuki kislány vagyok, futkosok fel a lászobában, ebben simán belefér, meg bemutatom a harisnyámat, hogy milyen szép. Ugye, hogyha egy kinyert úhívő lennék, akkor ilyeneket nem csinálhatnék. És hogy ez tök érdekes, hogy amit a Torvald elvárt tőle, hogy ő ilyen legyen, az adja meg ezt a lehetőséget. Csak így, nem tudom. Na, de hogy nem ezt akartam, mondom azt, hogy a szereplőkön tovább haladva, ugye nyilván azért talán ez a lényeg ennek a szövegnek, hogy az elején is beszélgetés elején is utaltunk erre, hogy hogyan működik ez a kapcsolat a Torvald és a Nóra között, vagy mik ennek a tipikus jelei, vagy mi az, ami a legfeltűnőbb. Én kiírtam néhány mondatot, ezzel felütném, aztán szedjétek szét, hogy azt mondja a Nóra, amikor Rang doktor kérdezi tőle, vagyis nem, bocsánat, amikor a Lindéné mondja neki Krisztin, hogy őt miért nem ismeri a Torvald, hogy nem szerette, ha a régi életemről beszélek. Azért ez mondjuk nagyon tipikus. Tehát, hogy előttem ne beszéljél olyanokról, akiket én nem ismerek. Aztán, amikor azt mondja a Nóra, hogy azért tőlem is szép dolog, hogy megtanulom a táncot, meg fölöltözök olasz halászlánynak, és azt mondja a Torvald, hogy szép tőled, hogy teljesíted a férjednek a kérését. Na jó, tudom, hogy nem úgy értetted. Ez azért már eléggé súrolja az inger küszöbömet. És volt egy, ami nem olyan nagyon feltűnő, de nagyon jól ki lehet emelni ilyen szimbólumként, hogy amikor a táncot gyakorolják, a tarantellát gyakorolják, és azt mondja a rangdoktor, hogy majd én eljátszom neki, és azt mondja, hogy az jó lesz, mert akkor jobban tudom irányítani. Ezt a hármat választottam.
Igen, én most nem tudom, hogy mennyire lesz felháborító, vagy meglepő, amit mondok, de hogy én, tehát félre ne értsétek, tehát semmiképpen nem akarom elvenni az élét ezeknek a durva dolgainak, ami Torvaldnak van, de hogy valahogy nekem mindig ott motoszkál emellett, hogy persze én nem akarnék egy ilyen férfinak a felesége lenni, hogy mennyire fakadnak ezek a dolgok a korból. Tehát, hogy nem akarom felmenteni Torvaldot, semmiképp nem azt akarom mondani, hogy mivel mindenki így csinálta akkoriban, ez rendben van, de hogy vajon mennyire van mégiscsak benne az, hogy ez volt a normális működési módja egy házasságnak, pláne egy olyannak, amit feltételezünk, hogy azért leginkább ez valamilyen elrendezett érdekházasság volt, és nem a nagy szerelem következménye. Nem tudom, hogy erről... Most bocs, hogy én kérdezek, de hogy így mit gondoltam?
Én egyetértek. Én Andival nagyon egyetértek. Én pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire legyünk szigorúak Helmerrel. Hiszen ami a kornak az elvárása, ugye gondoskodik a családjáról. Nem máshol, 8 év házasság, meg 3 gyerek után nem máshol keresti a boldogságát. De leginkább az, hogy ugye azért Nóra nagyon beleáll ebbe a szerepbe, amit a Thorvald megkíván tőle, tehát hogy cinikus válik ebben, vagy nem tudom, tehát hogy most ugye, mint férfi ember, vagy mint férjek, tehát hogy képzeljétek el, hogy nyilván ti is, tehát ahogy a feleség viselkedik, ugye a Thorvald úgy látja, hogy a felesége ebben a helyzetben boldog. És akkor így szépen megtámogatják egymást ebben, és ugye úgy kezdted, Marci, az elején, hogy a Thorvald persze valamilyen szempontból agresszor, de hát ebben azért nem tehetjük kizárólag őt felelőssé, hanem a kort is, de szerintem Nórát is ugyanannyira.
Én vagyok, nem, a, nem én vagyok a feminista olvasó.
Na, halljuk!
Szóval egy ilyen hermeneutikai gazemberséget megengedek magamnak, hogy én 21. századi olvasóként olvasom a Nórát, akkor is, hogyha az nem akkor íródott. És az a zsenialitás ennek a szövegnek mutat nagyon helyesen, hogyha ez egy programszöveg lenne, akkor már nem olvasná a kutya se. De hogy nem, hogy nem programszöveg, hanem olyan pontosan figyelte meg egy ilyen házas párnak a működését, vagy egy ilyen párkapcsolatnak a működését, hogy pontosan ugyanazokat a dolgokat csinálja, mint amilyen mai napig egy bántalmazó kapcsolat kívülről. Tehát ezeket a mondatokat hallod, amikor átmész valakihez vendégségbe, akkor beszélgessél a nővel, hogy menjen onnan el. És hogy ez a döbbenetesen nagy ebben a szövegben, és én ezért nem tudom a Thorvaldot felmenteni, és azért gondolom, hogy ezért ez elsősorban az ő hibája. És egyébként elsősorban az ő és a Nóra apjának a hibája. Tehát az ott az összefüggés, az nagyon fontos, hogy valakit egészen kicsi korától nem embernek tekintenek, hanem dísztárgynak. És még egy dolgot akartam ehhez mondani, csak elragadott a milyen szépen tudok fogalmazni, hogy... hogy a halászlány, az olasz halászlány, mert hogyha van igazán visszataszító ebben a pasasban, ebben a Thorvaldban, akkor az az, ahogyan fölizgatja magát, vagy nem tudom, értitek, mit akarok mondani, az, hogy tényleg betanítja neki a táncot, hogy fölöltözteti, hogy naponta megnézi, hogy áll a ruha, hogy ez a fő téma, mert hogy nyilvánvalóan arról van szó, hogy ő meg akarja nézni azt, amikor mások azon csodálkoznak, hogy az ő felesége milyen szép, és akkor utána haza viheti, és lefekhet vele. Azért ez, tehát ez olyan nagyon messze van egy valódi párkapcsolattól, hogy Makótól Jeruzsálem.
Hát illetve, hogyha még soha életünkben nem hallottunk volna ilyen szövegeket, akkor azt mondanám, hogy ja, hogy itt akkor mondjuk a kornak lehet. És hogy tényleg van, biztos, hogy van, de hogy ugye ez egy ilyen történeti fejlődésnek az eredménye, tehát hogy miért tartunk most itt, ahol tartunk, vagy hogy miért gondolkodik sok férfi még mindig ugyanúgy, hogy ő majd megmondja a feleségének, hogy egyébként mit kell neki csinálni, és hogy hogyan viselkedjen, igen, hogy hogyan öltözzön föl, tehát hogy vannak ilyen emberek, és hogy én is találkoztam ilyen emberekkel, vagy találkozom a mai napig ilyen emberekkel, és nem nagyon tudom hova tenni, hogy miért gondolkodik így egy kapcsolatról, és ilyenkor tényleg tökre föltehető mondjuk az a kérdés, hogy ez mennyire, igen, hogy mennyire párkapcsolat ez, vagy egy pár, vagy hogy mennyire, hogy a házasság az így egy ilyen embernek mit jelent tényleg, hogy egy ilyen uralkodó szerepet kell neki fölvenni, vagy hogy tényleg meghallgatja esetleg a másikat, és hát azért itt főleg ezen van a hangsúly szerintem, hogy igen, hogy amikor azt mondja Nóra, hogy üljünk le beszélgetni, hogy ez ilyen előtte soha az életben nem volt, hogy a Nóra, hogy a Nórának a véleménye számít bármiben.
Még egyszer, tehát, hogy én egyetértek, Marc, veled, és abszolút hajlandó vagyok én is 21. századi nőként olvasni, és akkor persze, hogy én is úgy gondolom, hogy ez undorító, mint férfi viselkedés, és sajnos tényleg mivel is egyet kell, hogy értsek, hogy ez a fajta attitűd, az, ahogy bizonyos férfiak hozzáállnak a párkapcsolathoz, vagy a házassághoz, ez hiába elmúlt az a kor, még mindig megvan, és ez tényleg hát felháborító is lehet akár. És akkor szeretném, hogyha felolvashatnék egy mondatot, ez már a vége, tehát az utolsó jelenetnek a... Szabad odaugrani? Tehát ahol Thorvald számomra is egy undorító figurává válik, mikor azt mondja, hogy Nórának, hogy egy férfi számára nincs semmi olyan leírhatatlanul édes és megnyugtató, mint tudni, hogy megbocsátott a feleségének. Teljesen őszinte szívből megbocsátott, hisz az asszony ezzel szinte kétszeres értelemben a tulajdona lett, mint egy újra világra hozta, valahogy egyszerre a felesége és a gyermeket. Tehát, hogy nyilván itt már én is fölrúgnám, tehát, hogy ez nem... Tehát ez, például ez az a, nem tudom mi gondolatsor, amit már nem tudok én se a korszámlájára írni, és ne, nem tudom, egyszerűen nem tudom hova tenni.
Hogy egy klasszikus viccnél előadás, bocsánat, csak ahol a hegedűs D. Géza ezt úgy mondja, hogy közben vetkőzik.
Tehát,
hogy, és így szedni le magáról ruhákat, hogy amikor a férj úgy igazából meg tud bocsátani a feleségének, és tolja le a gatyát, és ő zseniális.
Én, bocsánat, még ehhez, én hadd mondjak valamit, mert tényleg, tehát elfogadom, amit mondtok, meg azt, hogy persze, tehát az ember nem tud nem mai szemmel olvasni, de azért van ott egy, még egy érdekes dolog, ami azért itt elgondolkoztatja az embert, hogy ugye itt a dráma során többször elhangoznak ilyenek, hogy ezt többször is elmondja a Helmer, hogy az én tulajdonom, konkrétan ezt a szót használja, meg hasonlókat mond korábban is, csak nem ez a megbocsátás téma, de ez az enyém vagy, meg nem, tehát hogy ez a tulajdonom vagy. Viszont ha Nóra igazat mond a végén, ugye ő azt mondja, hogy ha most itt ebben a pillanatban a férje férfiként viselkedett volna, és mondjuk szembeszállt volna a Krogstaddal, és magára vette volna ugye ezt a bűnt, akkor megtörtént volna a csoda. De nekem az a kérdésem, és ezt, hogy ezt hogy látják, most én is kérdezem, bocsánat, én is átveszem a kérdezőnek a szerepét, hogy ha a Torvald ezt megcsinálta volna, tehát azt mondta volna, hogy jó, hát nincsen semmi probléma, akkor én majd ezt elintézem, és nem tudom, és nem mondja azokat Nórának, amiket végül is kimond a gyerekneveléssel, meg akármiről, hogy azzal eltörölhető lett volna mindaz, ami korábban elhangzott. Értitek, nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire gondolok, tehát hogy a dráma elejétől kezdve a Helmernek ez a fajta viselkedése, ez jellemző. És hogy tényleg most itt a Nóra, akit öntudatra ébred egy pillanat alatt, tehát lényegében órák alatt, hogy ez tényleg megtörténhető lett volna, hogy akkor itt most az eltörlődik ez a sok éves gyerekként bántál velem? Ez azért egy érdekes kérdés. Én nem tudom rá a választ.
Szerintem nem azon van a hangsúly, hogy ez eltörlődik-e, hanem hogy akkor ő változott-e valamit. Tehát, hogyha ki tudja ezt mondani, hogyha magára tudja vállalni a bűnt, és hogy meg a büntetést, tehát hogyha nem úgy viselkedik, mint ahogyan előtte, akkor azon van a hangsúly, hogy ő megváltozott, és hogy leszámolt tulajdonképpen a korábbi énjével, a korábbi nézőpontjával, nem? Tehát oké, onnantól kezdve annak már mondjuk meg lehet bocsátani, de amikor nem vagy képes arra, hogy fölfogjad a hibáidat, és ugyanazokat nyomatod tovább, akkor igazából a megbocsátás is egy lehetetlen dolog, hiszen nincs miért bocsánatot mondani, hiszen még a másik ugyanúgy benne van abban az állapotban. Mert úgy nem lehet bocsátkérése se teszem, azt mondjuk, ugye, igaz. Tehát csak azt akarom mondani, hogy akkor, hogyha ő megváltozott volna, szerintem valahol mindegy lett volna, hogy mi történt a múltban, mert egy új alapra kerülnek át, ahonnan tovább tudnak menni. De hogy amíg ez nem történik meg, addig igazából nem tudunk erről beszélni.
Én még azzal együtt se, hogy ugye Nóra kimondja, hogy sohasem voltam boldog. Tehát, hogy ezért érdekes az a dolog, hogy nekem egy kicsit szemben áll ez a dolog, és talán egy kicsit ilyen következetlenségnek érzem itt a Nóra egész tehát viselkedésében azt, hogy ez az egy csoda. Ha megtörténik, hogy ez tényleg megváltoztathatott volna minden, nem tudom.
Érdekes, hogy én ezt teljesen fordítva gondolom, mint az Imi, hogy itt nem az őszinte szembenézésről van szó, hanem pont a szerepről. Hogy az alapján, amit ők játszanak, az alapján a Torvaldnak kutya kötelessége lenne itt magára vállalni mindent, és eljátszani a hőst.
Igen.
Tehát, hogy pont az van, hogy az élethazugságnak a megfelelő fenntartása lenne az, hogyha a Torvald ezt magára vállalná. És az bukik be. Az bukik be, hogy ők megegyeztek abban 8 évvel ezelőtt, hogy ezt fogják játszani, hogy a Torvald az eljátszhatja a megmentőt, a Noor meg eljátszhatja a kislányt, és minden rendben lesz. De az első pillanatban, ahol tétje van a Torvald megmentő szerepének, ott nem megmentő, hanem egy kicsinyes, majd nem mondtam a megfelelő szót. Most tehát, érted, hogy és ezen tehát itt borul ki a Nóra, mert az viszont úgy nem megy, hogy én eljátszom az élethazugságomat, amivel te boldog vagy, de a te szereped az azonnal borul, ahogy valami megkérdőjeleződik. Tehát itt nyilván ők mind a ketten tudják, hogy ők nem azok, amit alakítanak. Vagy legalábbis az ibseni dramaturgia szerint elvileg tudniuk kell, mert különben nem lenne élethazugság.
Igazad van.
Szerintem is.
Ha már élethazugság, akkor egyébként, és a vadkacsáról már szó esett, itt a Krisztina az, aki azt mondja, hogy ne, ugye azt mondja a Krokszlárnak, hogy ne vegye vissza a levelet, mert jót fog tenni ezeknek az embereknek, hogyha végre beszélnek egymással, nem emlékszem, hogy szó szerint hogy van. És ugye azért ez nagyon fontos, mert a vadkacsában is van ugye ez a, most nem emlékszem már a nevekre, de hogy ott a szereplő, aki az igazságnak a megszállottja, az rákényszeríti ezeket az embereket, hogy szembenézzenek az élethazugsággal, és ebbe ott belehal a kisgyerek. Tehát, hogy nem világos, hogy szembe kell néznünk az élethazugságainkkal. A Nórában...
Igen, ez a
Rellink,
nem? Boldogok lesztek, akkor is a beledöglötök című. Igen.
Csak elgondoltam, hogy a Nóra hogy árnyalja ezt a kérdést. Itt egyértelmű az a válasz, hogy nézzünk szembe, számoljunk le a hazugságainkkal. Hiszen, hogyha föntartaná Torvald, ugye, hogy erről megbeszéltük, a Torvald tisztességesen föntartaná a hazugságot, akkor ők boldogan együtt maradnának.
Vatkocsában ugye ott kettő külön, vagy szembeálló álláspont van, a Relling doktornak, aki az élethazugságok mellett van, meg a Gregersnek, aki meg az élethazugságok ellen van. És hogy ott ennek a kettőnek a dinamikája adja meg a történést. Vagy hogy ugye ez vezet valahogy a tragédiához, de hogy ebbe igazából nincsen ilyen ellenpólus, nem? Szóval, hogy itt inkább az van, hogy van egy állapot, ami élethazugságokkal teli, és utána meg van egy állapot, ami meg élethazugságmentes. És akár én azt gondolom, hogy gondolhatja azt valaki, hogy ugyanúgy nem kell ezt az élethazugságot bolygatni, hiszen tulajdonképpen tönkre megy a házasság. És lehet, hogy van olyan ember, aki valahol belül úgy gondolkodik, hogy ezt fenn kellett volna tartani, és hogy teljesen jól voltak úgy, ahogy voltak. Hiszen ugye vannak ilyen kapcsolatok, arról beszéltünk.
És anya nélkül marad a három gyerek, tehát azért happy end-nek biztos nem van.
Igen, ez is egy ilyen nagyon erős élményem volt mindig, hogy az egy dolog, hogy ebből a házasságból ő kilép, Nóra. Azt meg is értem, tehát ezek után, amiket mond neki a férje, de hogy ott hagy három kicsi gyereket, ez egy ilyen, most tudom, hogy ez ilyen nagyon naív oldala a dolognak, de hogy meg hát megint kérdés a valószínűség. Persze tudjuk, hogy van ilyen, hogy egy nő, egy anya, feleség már annyira szenved abban a kapcsolatban, amiben van, hogy még az is belefér, hogy a gyermekeit ott hagyja. Ez mondjuk a valami megrázó számomra a végén az ez. Mert azt el tudom képzelni, hogy Nóra valahogyan megtalálja a boldogulását. Hogy Torvalddal mi történik, az nem érdekel, de hogy a gyerekekkel mi lesz, az olyan bizonytalan.
Mint hogyha a gyerekeknek ez az egy szerepe lenne az egész műben, nem? Hogy mondjuk ezt a dilemmát föl ne lehessen tartani. Hogy
igen,
most ezt megtehet ilyen óra, vagy nem.
Igen, mert ha nincsenek a gyerekek, akkor semmi gond. Tehát, hogy akkor tényleg a legjobb lépés, amit Nóra tehet ebben a helyzetben, és minden nestül támogatni tudom. Csak hogy ott vannak a gyerekek.
Szerintem arra kellenek, hogy azért valahol, tehát azért mégiscsak valahogy a dráma történetbe beilleszthető ez, És ugye azt látjuk, hogy azért az ókortól kezdve azért a katarzis fogalma végül is nagyon sok átalakuláson megy keresztül, és talán ez lehet az a pont, ami felkavaró, vagy talán a leginkább felkavaró az embernek, mert az, hogy egy asszony ott hagyja a férjét egy ilyen sérülés után, ez mondjuk maximum mondhatnánk azt, hogy ugye itt a mindennapi, tehát a hétköznapi embernek az mindenféle esendősége az, ami megfogalmazódik ebben a drámában, és bármelyik oldalról nézzük, nem, hogy valami ilyesmi, hogy persze nem az a típusú katarzis, mint ami mondjuk az ókorban lehetett, de ez azért mégiscsak az emberben egy ilyen feszültséget okoz a végén, ami nincs feloldva.
És azon gondolkozom, hogy amikor ugye Nóra öntudatra ébred, és ugye rájön arra, hogy el kell hagyni a családját, akkor ugye azt mondja, hogy a gyerekekre vonatkozóan, hogy igazából nem is tudja nevelni ezeket a gyerekeket, mert hogy először saját magát kell felnevelnie. És hogy azon gondolkodom, hogy azon gondolkodtam, hogy ez így mit jelenthet, mert hát oké, nyilván azért egy felnőtt ember, és hogy ja, hogy valószínűleg nem halnának mellette éhen a gyerekek, vagy hogy valahogyan történt, de hogy mint hogyha az lenne ebbe az, hogy az ilyen kapcsolatban tulajdonképpen csak reprodukálható ugyanez a hozzáállás, illetve ugyanez a társadalom, aki így gondolkodik. Tehát ahhoz, hogy egy jobb társadalmat tudjunk létrehozni, ugye a neveléssel az új gyerekekben, ahhoz ugye nekünk is meg kell változni, és akár lehet, hogy, ja, hogy van egy olyan generáció, aki ebben mondjuk sérülést szenvedhet valahogy, mondjuk nem akarok ilyen messzire menni, de hogy mindenképpen azt érzem ebbe, hogy ezeknek a mintáknak a továbbélését, ezt valahogyan el kell szakítani. Tehát, hogy kell egy újjászületett nézet, ami alapján társadalmat lehet nevelni.
Ez a szülőgyerek... Bocsánat, csak ez a szülőgyerek probléma, ez is több rétegű itt, mert a Nórát a Dajka nevelte. Van egy rövid beszélgetésük, amiben ez kiderült. És valószínűleg a Nóra gyerekeit is a Dajka neveli, mert mint a nevelésnek abban az értelmében, ahogyan a gyakorlatban használjuk, mert a Nórát akkor látjuk a gyerekekkel, amikor foglalkoznak, hogy játszanak.
Igen, ezt akartam is mondani, hogy az, hogy a Nóra az a gyerekek közül, a negyedik gyerek, ez ugye Momentumban már itt felmerült, hogy az a jelenet, amiben a gyerekek egyedül szerepelnek, egyébként csak szó van róluk, az, ahol játszanak négyen, úgyhogy a Nóra is egy közülük.
És még egyet még a Dajkáról mondjunk el, hogy a Dajka szintén elhagyta a saját, nem tudom, hogy egyet, vagy gyerekeit,
igen,
de van egy beszélgetés, hogy ugye megkérdezi tőle a Nóra, hogy is hogy tudsz nélkülük élni, vagy hogy tudtad ezt megtenni. Tehát, hogy itt megint egy ilyen kis aprócska előjel, vagy hát nem is tudom, tehát, hogy ez a probléma, ez már ott felmerül.
És ha már a szülők-gyerek kapcsolatoknál vagyunk, akkor ide citálom a rangdoktornak a különös esetét az örökölt gerinc sorvadásával. Én ezt nem nincsenek meg a megfelelő orvosi ismereteim, meglepődve olvastam, hogy a lazactól, vagy mitől a gyerekek aztán gerinc sorvadásra születnek, ez valami ilyen 19. század végi orvosi mítosz lehetett, nem tudom. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ugye elhangzik, hogy az apák megbűnhődnek a fiúkban, ami ugye egy vastagon bibliai állítás, és azt mondja a rangdoktor, azt mondja, hogy valamilyen módon minden családban érvényesül ez a könyörtelen leszámolás. Ezt kiírtam, ezt a mondatot, mert nagyon izgalmas. Nem tudom, hogy ez a Nóra, mert hogy szerintem ez nem arra vonatkozik, hogy a Nóra el fogja vagyni a gyerekeit, hanem arra vonatkozik, amit az apja csinált a Nórával.
És hát itt jön vissza az Oedipusz, tehát ugye az apák bűne, meg a gyerekek sorsa, tehát szerintem itt teljesen nyilvánvaló a Biblia is, de szerintem itt nyilvánvalóban az Oedipusz kapcsolat, hogyha már itt ugye a dráma szerkezettel kezdtük.
De az orvos apja egyébként nem az volt, hogy ilyen léha kicsapongó életet élt, és én úgy vettem ezt le, mintha ő valami nemi betegségből fakadóan örökített volna át valamit a fiának. Tehát, hogy mert ugye ott arról is beszélnek, hogy, hogy milyen osztrigát eszik, meg ilyenek, és hogy ez ugye jó tesz a férfiasságnak, és hogy nekem, én végig úgy értelmeztem, hogy itt arról van szó, hogy, hogy olyan életet élt, amiben összeszedett valami betegséget, és hogy ezt továbbadta a fiának. Holott ő ugye nem evett osztrigát, meg lazacot, nem tudom, nem csinált. Ez
Ez
nem így
tök jól
igazán.
hangzik, Imi. Most akkor ezt elmagyaráztad nekem, én ezt nem rögtön vissza.
És
igen, ennek több, szóval, hogy ennek lehet valóság alapja.
Nekem
Imi,
minden erre utalt
az a
ebben.
szerés.
Én erőltetem ezt az apák fiú témát, de hogy akkor most már elmondom az elméletemet, ami nem hangzik el a darabban, de végül is azért beleilleszthető, hogy a Thorvald fiatal ügyvédként kimosta a Nóra apját valami korrupciós ügyből. Ugye ez ott elhangzik, hogy ő azért megkérdőjelezhető volt, és azt mondja neki a Nóra a Thorvaldnak, hogy te nagyon, hát nem azt mondja, hogy tehát azt mondja, hogy nagyon megértő voltál az apámmal, vagy valami olyat mond, amiből kiderül, hogy azért nem volt mindenki olyan megértő az ő apjával. És úgy tűnik, hogy ő ezért cserébe megkapta a kis csajt. Tehát, hogy a házi kincset, a kis madárkát a kalitkából ezért kivették cserébe, és hazavihette. Tehát, hogy ez azért baromi izgalmas, mert hogyha itt tényleg van valami, ami egyébként nem is azon van a hangsúly, hogy bűncselekmény, de valami sötét stikli, amit ők elsikáltak, és ez azért nagyon úgy tűnik, akkor ugye megint ott tartunk, hogy semmivel nem jobb a Krogstadnál, csak ő nem bukott le vele.
Hát és mondjuk
Ez a
teljesen jó
Thorvald
találtad,
mocskoló, ez a
igen.
Thorvald mocskoló elemzésemnek a következő fejezete volt.
Hát és mondjuk milyen apa az, aki így eladja a lányát tulajdonképpen ezért cserébe, nem? Szóval, hogy azért eléggé a legalja a dolognak. És hogy mondjuk, ja, ezek a madárka metaforák azért nagyon kiborítóak. Tehát,
Ugyan,
hogy...
ugyanolyan, ugyanolyan, mint a Thorvald, nem tekinti embernek.
Igen. Én most az jut eszembe a madárkáról, meg egyéb állatokról, hogy az első jelenetben, tehát én úgy éreztem magam többször, hogy teljesen meg vagyok vezetve, tehát ott megy ez a mókuskázás, és akkor azt gondolja az ember, hogy na hát, micsoda szerelemmel teli kapcsolat ez, ahol így beszézgetik egymást. És aztán, ahogy haladunk előre, kiderül, hogy ez aztán teljesen más. Tehát, hogy ez a státusz, amiben Nóra van, bacsirtaként, meg mókuskaként, meg akár, tehát hogy szó nincs a szerelmes becézgetésről, vagy legalábbis nem úgy, ahogy szeretnénk.
A mandulás csókig tart.
De ez megint
Igen.
nem ilyen tipikus,
Igen.
hogy ez, amikor így nagyon előadják, nem, hogy a mókuskám így úgy, a cickány, nem tudom micsodám, kicsi fácánom, és hogy azok biztos, hogy meg fogják verni egymást, hogyha már nem hallod, amit cuppognak egymásnak.
Hát hajlamosak vagyunk ezt hinni.
Hát és igen, igen, az a mandulás csoki, hogy micsoda, hogy azért nem ehet, mert hogy nehogy elromoljanak a fogai, hát az...
Hát meg, hogy nehogy meghízzon.
Ő mely, hogy meghízzon,
Nem lehet vele eljátszatni az olasz halászlány táncot.
Igen.
Olasz halászlány. Tehát, hogy így nem ez a
Szimbólumokat
kép.
ígértél szívén.
Ja, hát nem ígértem, csak mondtam, hogy szerintem még arról érdemes, különösen, hogy ugye mondtad, hogy a emelt szintre készülőknek is próbálunk segítséget nyújtani, és ha esetleg lesz olyan a kérdező tanár, aki ezt kéri. Én egyébként a nagyon nyilvánvaló szimbólumokról nem is, tehát hogy mondjuk az, hogy karácsony, vagy a fekete kereszt, vagy tehát hogy az annyira nem is, hanem szerintem itt, amiről érdemes lenne beszélni, az a jelmezbál. Tehát hogy szerintem az egy izgalmas dolog, és ennek az egyik aspektusát, ugye azt már itt említettük a beszélgetésnek az elején, hogy ugye Rang doktor kimondja azt, hogy Nóra inkább ne vegyen föl jelmezt, hanem úgy menjen el a következő évi jelmezbára, mint ahogy jár kell az utcán. Nem tudom, hogy itt a jelmeznél, ugye azt feltűnt nektek, hogy egyedül a Nóra visel jelmezt, vagy hát legalábbis nem tudjuk. tudjuk meg, hogy a Helmer minek költözik, a rangdoktor minek költözik, egyáltalán ők viselnek-e jelmezt, és az ugye megint összefügg a Nórának ezzel a ugye szerepet játszom és leveszem. És ugye itt a beszélgetés során, amikor ugye megjönnek a jelmezbáról, és hát ki bukkan ugye ez a titok, meg nem tudom, és akkor ugye Nóra már elhatározza, hogy elmegy, és beszalad a szobába, és Helmer utána kiabál, hogy hova mész, és azt mondja, hogy semmit, csak leteszem a jelmezt. Tehát, hogy szerintem ezek ilyen kulcsmondatok, és hogy én ezért gondoltam, hogy erről az állarcos bárról ilyen szempontból, mint egyébként, mint nagyon ősi szimbólumról azért érdemes beszélni, hogy itt egy ilyen új helyzetben vagy keretben jelenik meg. Tehát ez lenne az egyik. A másik meg ezek ilyen nagyon-nagyon aprócska dolgok, amire tényleg csak ilyen többszöri olvasás után lehet odafigyelni, hogy például a lámpát behozza, kiviszi, felkapcsolja, lekapcsolja. Tehát amikor ott ugye ez a rangdoktorral való beszélgetése Nórának, amikor ugye ők sötétbe beszélgetnek, valahol van egy ilyen szerzői utasítás, hogy ilyen szürkület van és sötét, és akkor, amikor a rangdoktor szerelmet hall, akkor szól a cselédnek, vagy szolgának, hogy akkor most hozza be a lámpát, gyújtsa fel, tehát hogy egy ilyen, nem is tudom, tehát hogy egy ilyen világosság, hogy végülis nem tudom, minek a világossága. Nekem kell megoldani, nem kérhetek segítséget, ezek után már nem kérhetek segítséget. És akkor mondom, hát és akkor ilyenek meg vannak ezek a nagyon kézenfekvők, ugye, mint az itáliai utazás, mint ugye az Itália egy ilyen boldogság szimbólum. Azokat könnyű értelmezni, de én ezt a kettőt, tehát leginkább az állarcosbák, meg mondom, ez a fény jelenségek, meg a tűzadás, ugye a rangdoktornak ugye ez a köszönöm a tüzet. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon finom kis utalások, és szerintem rengeteg van ilyen a drámában, csak mondjuk ahhoz 5-6-szor kéne most így hirtelen olvasni, hogy ezekre is figyeljünk.
Ez az Itália csak most jött fel, hogy ugye a olasz halász tánc.
Igen.
Itt az jól olasz halászlánynak kell öltözni, hogy boldog legyen a Helmer.
Igen. Igen, és ezt elmondják valahol az elején, vagy hát ezt a Nóra elmondja, hogy ez az életük legboldogabb időszaka, vagy a legboldogabb időszaka volt, amikor kint voltak. Úgyhogy ez mint egy ilyen, nem is tudom, amire nyilván mind a ketten úgy tekintenek vissza, mint egy ilyen, azt hiszem ez a házasságuk elején volt, ugye azt elmondja, hogy akkor talán még nem születtek meg a gyerekek, ha jól emlékszem.
Az egyik, nem? Mintha mondaná, hogy az Ivar már
meg volt. Az apja halála. Ja, nem is tudom, mert...
Hogy az is apja akkor hal meg,
igazad van, az egyik, így van. Igaz, egyik már, igen. Így van.
Ilyen érdekes, egyébként lassan a végére érünk ennek a beszélgetésnek, és nem beszéltünk a kölcsönről, meg a hamisított aláírásra, tehát gyakorlatilag, amikor szólt a darab, mert hogy azt mind értjük, tehát most azt miért kellene kivesézni.
Még csak egyet, bocsánat, hogy így összekötődik számomra, tehát ugye az olaszországi vagy itáliai utazás az éppen azért kell, hogy, tehát nem azért mennek, mert nyaralni akarnak, hanem hogy a Thorvald élete megmeneküljön. Tehát, hogy ez a szimbólum így is értelmezhető, hogy ott a fizikai életét megmentik, de hogy van-e értelme? Mert hogy utána milyen élet következik, ami ezen a hazugságon alapul. Az egész utazás létrejötte tulajdonképpen a hazugságból eredeztethető, hiszen ugye nem lett volna pénzük rá, hogyha nincs Nórának a hazugsága.
Igen, és így még durvább, hogy a Thorvaldnak ez egy ilyen szerepjátékká válik. Mm-hmm. Nem felöltöztetni a kis modellkámat olasz halásznájra. Nem mindegy, hát tudom, ezzel rúgózom, de...
Hát erős.
Ugye itt azért még mindenképp szót érdemel, hogy ugye az eredeti cím az a babaház, vagy babaszoba. És ilyen óraként szokták játszani, szerintem Magyarországon, én talán nem is láttam babaszobát, még úgy is, hogy Karácsony Helmeréknél emlékszem egy ilyen előadásra, aminek ez volt. Csak azért jutott az eszembe, mert ha már szimbólumokról beszélünk, akkor nyilván ugye ez a ez a babaszoba, ami a központi allegória, de hát ezt mondom, hogy ezt nem hívnám szimbólumnak, mert ezt elmagyarázzák, tehát ugye a szimbólum az elvileg az, aminek nincsen kimondva a szó szerinti jelentése.
Hogyha szóba hoztad itt a hamisítás, meg a váltó, meg a nem tudom, tehát hogy itt sokat beszéltünk arról, hogy végül is itt a párkapcsolati, tehát itt a párkapcsolati problémákról, de van egy másik, egy ilyen harmadlagos, negyedleges lehetőség is, amiről lehet beszélni. Ugye az elején itt a Nóra elmondja a Krogstaddal való első beszélgetés kapcsán, hogy a törvények, tehát hogy van egy külső törvény, meg van egy ilyen belső, egy ilyen erkölcsi törvény, hogy jogom van-e megmenteni a férjem életét, meg az apámat nem olyan helyzetbe hozni, és hogy ez is, mint egy ilyen mellékszál, vagy nem tudom, tehát szerintem ez is lehet egy fontos kérdés itt a dráma kapcsán, amiről egyébként órán is sokat lehet beszélgetni, hogy vannak a külső szabályozók, és mikor van az, vagy hogy meddig terjedhet az embernek az a, tehát hogy nekem lelkiismereti kötelességeim vannak, és akkor most melyik irányba indulok el. De ezt most már csak kérdésként, ezt nyilván nem fogjuk megbeszélni, hanem ugye itt az emancipáció.
Azt még gyorsan utána dobnám, hogyha már ennyit Oidipusz királyoztunk, hogy ez meg az Antigoné, ugye itt meg,
igen.
Meg az erkölcs, vagy a törvény
van.
összeütközése jönne, és ez
Igen.
a kérdés, hogy a törvények azok erkölcstelenek, azért ez nagyon hangsúlyosan elhangzik a Nórában, legalábbis
Igen.
az ő szempontjából, vagy az ő
Igen.
világértelmezéséből ezek rossz törvények, ő így hívja, de nyilvánvaló, hogy a természetes emberi erkölcsel ütközik az, hogy ne védhesd meg a haldokló apádat, és ne menthesd meg a beteg férjedet.
És akkor jön a női, tehát az emancipációs kérdés, hogy miért ne írhatna alá egy nő egy váltót? Miért ne? Hát ne föl ő kölcsönt. Miért van olyan törvény, ami ezt lehetetlenné teszi? Nyilván azért, mert nincsen saját bevétele, mivel függ a férjétől, tulajdona a férjének, tatata, stb. De hogy ez, igen, ez a mai szempontunkból, vagy a mostani világunkból visszanézve, ez már tényleg olyan hihetetlen.
Hát meg a törvényeknek amúgy ez a természete, nem, hogy nem így kezdődtek a törvények, hanem a jelenlegi állapot az egy fejlődésnek az eredménye. Tehát, hogy mindig onnan jött, ugye, hogy azt a törvényt valaki egyszer úgy gondolta, hogy már nem szolgálja ugye a köznek a javát, tehát változtatni kell rajta. Tehát ilyen szempontból maga a törvény az egy éppen aktuális korlátozó valami, egy szabályozó dolog, de hogy ezen miért lehetne változtatni, se kell is, mint ahogyan látjuk. Marci, lehet, hogy jön a te részed.
A részem, amikor megköszönöm a részvételeteket.
Hát egy percünk van, úgyhogy igen.
És elmondom, hogy ez volt a... Mi van most? Jön a februári beszélgetésünk a Nóráról, és itt lehet feliratkozni a YouTube csatornánkra ezen az ikonon, és itt ezen a másikon pedig meg lehet nézni az előző videónkat, ami olyan régen volt, hogy de tudom, a Fenyő D. Györgynek a Kuti kalauza vershez című kötetéről beszélgettünk. Köszönöm még egyszer a segítségeteket, én nekem jó élmény volt. Sziasztok!
Köszönöm
szépen
a lehetőséget!
Köszönjük!
Sziasztok!
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 Sziasztok!